Köszöntök mindenkit sok szeretettel az Úr házában. Lukács evangéliuma 11. részéből, olvasjuk a 27-es és 28-as verset, ezt keressük meg. 83-as oldal az Új Szövetségben, álljunk fel. Tehát Lukács evangéliuma 11-es rész, a 27-es 28-as verse. Akkor ezt mondta a sokaságból egy asszony, amikor ezt mondta, a sokaságból egy asszony felemelte szavát, és így szólt hozzá. Boldog az az anya, amely téged hordozott, és boldogok azok az emlők, amelyek tápláltak. Erről így felelt, de még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják. Imádkozunk. Úrunk, kérünk, hát, hogy tudjunk odafigyelni. Első egészében a te ígédre, és tudjuk, hogy felfogni annak tartalmát, ami üzenetét, ami nekünk jön, hogy erősödjünk általa. Tudjuk, hogy a te szent lelked megad minden szükséges nekünk a ígéden keresztül, a tanításaidon keresztül, ami az életben maradáshoz szükséges, a lelki életünk növekedéséhez. És tudjuk, hogy most is ezt akarod velünk, hát, hogy találkozzon a mi kívánságunk, vágyunk, és a te akaratod. Amen. Jézus sok felé járt a zsidók földjén, sok felé tanított, és sokan meghallgatták. Ma is úgy van, hogy nagyon sok helyen hallani az ő igéjét, és sok ember megfordul. És sokan mennek imaházba, templomba, sok okból. Van, aki azt mondja, csak ott érzem jól magamat, tudok lenyugodni. Van, aki azt mondja, ott bírok egy jót pihenni, mert gondolataimnak átadni magam. Van, aki azt mondja, igen, mert ott jó a zene, vagy ezzel egy ok tud lenni. És Jézust is, akik követték, ezzel egy okból követték. És mégis voltak, akik megértették az ő mondani valójának az igazi üzenetét. És ilyen ez a felsóhajtása, az asszonytól, aki felemelte szavát, azt mondta, hogy boldog az, aki téged megszült, és boldog az, aki gondoskodott rólad. Erre Jézus egy még igazabb választ adott. Végülis az asszonynak is a mondata az, hogy boldog annak, aki a te közelségedben volt, és látja azt, amit te adtál, mert ez az asszony nem tudta, hogy milyen fájdalom is járt ezzel a boldogsággal később Máriának. És akkor Jézus, mint olyan sokszor, majdnem mint mindig, Isten igéjére, Isten jelenlétére fordította a figyelmet, és azt mondta, hogy de még boldogabbak azok, akik meghallgatják, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják. Az igazi megelégedettség onnan fakad az embernél, aki Isten keresi, hogy mindig megpróbálja megvalósítani azt, amit az Úr neki személyre szab, amit üzen. Így fogalmazta meg az egyik mozgalom vezetője, hogy ha éhezőt látunk, akkor gondoljuk, hogy mi éhezünk. Ha szenvedőt látunk, akkor gondoljuk, hogy mi szenvedünk. Fogyatékost látunk, akkor gondoljuk, hogy mi vagyunk a fogyatékosok, és próbáljunk úgy bánni velük, mintha velünk bánna valaki. Azzal a szeretettel, azzal a megértéssel, azzal az együttérzéssel, átérzéssel. A megtartás Isten beszédének a megtartása az, amikor átérezzük a hiányosságokat, és nem hagy bennünket közömbösre. Nem megyünk el mellette, hogy nem is érnek el. Vagy csak azt mondjuk, hogy hát önhibájából volt, hát javítsa ki magának ezt a hibát. Még boldogabbak azok, akik meghallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt. Isten beszéde sokszor kiforgatva, kiüresítve, tartalom nélkül mondhatnánk, mikor ünnepek vannak, látjuk azt, hogy mennyire kiforgatott és tartalom nélküli, amikor olyan veszi a magához ezt a beszédet, akinek semmi köze a megtartáshoz. A mi dolgunk pedig az, hogy ezeket a beszédeket a hallás után tartsuk is meg. De egyik levelező jelentkezik, hogy hallottam testvére a bizonyság tételedet. Olyan jó volt hallani, valaki másnak írta, és én átadtam a szívemet, és az ott a jobb. És jön el a visszaválasz, hogy jó, akkor most tedd meg a következő lépést. Meg a következő. Sokszor ez hiányzik az életünkből, hogy egy útra állunk, elindulunk, és azt mondjuk, hogy nekünk már nincs következő lépés. De bizony, nézzünk a tükörbe. Annyi lépés van még előttünk, amit meg kell tennünk, és imádkozunk azért, hogy nem csak hallgatói legyünk az igének, hanem megtartói, akik mindig akarunk tovább lépni. Ma egy érdekes, a Biblia egyik legérdekesebb költői könyvéből olvasunk, ez az Énekek éneke, a szövegzete és megszövegezése is nagyon érdekes, és nagyon sokan gondolkodnak azon, hogy miről is van szó, próbáljuk meg figyelni, ott jól koncentrálva arra, hogy mi hangzik. Énekek éneke 5. részét olvasom fel. Ez az Ószövetség 645-ös oldala. Mivel ritkán olvassuk, ezért még megtalálni is kevés. A Prédikátorok könyve és Ézsaiás könyve között található. Bejöttem kertembe, húgom, mennyasszonyom. Szedem mirhámat és balzsamomat, eszem lépes mézemet, színmézemet, iszom boromat és tejemet. Egyetek, ígyatok, barátaim, visszegedjetek meg a szerelemtől. Aludtam, de ébren volt szívem, hallga, szerelmesen kopogtat. Nyisajtót húgom, kedvesem, galambom, gyönyörűségem, mert fejem belepte a harmat, fürtjeimet, az éjszaka csepjei. Levettem alsó ruhámat, hogyan ölteném fel, megmostam lábaimat, hogyan piszkolhatnám be. Szerelmesen benyújtott a kezét a résen, és szívem felindult irányta. Fölkeltem, hogy ajtót nyissak szerelmesemnek, és kezemről mirha csepegett, ujjaimról mirha folyt a kilincsre. Ajtót nyitottam szerelmesemnek, de szerelmesem már megfordult, elment. Lelkem megindult beszédétől, azért kerestem őt, de nem találtam. Kiáltottam, de nem válaszolt. Rám találtak az őrök, akik járták a várost, megvertek, megsebeztek, letépték rólam kendőmet a várfalak ürei. Esdekelve kérlek, Jeruzsálem lányai, ha megtaláljátok szerelmesemet, mondjátok meg neki, hogy a szerelem betege vagyok. Mivel különb szerelmesed a másokénál, ó asszonyok szébe? Mivel külön szerelmesed a másokénál, hogy így esdekelsz hozzánk? Szerelmesem ragyogó és piros, 10 000 körül is kitűnik, feje szintiszta arany, hajfürtjei hullámosak és holló feketék, szemei, mint galambok a folyóvíz mellett tejben fürödnek, bővíz mellett ülnek, arca, mint a balzsam illatú virágágy, melyben illatos növények nőnek, ajkai liliomok, melyekről csepegő mirha folyik, kezei aranyhengerek topánzzal borítva, dereka elefántcsont, szobor zafírokkal rakva, Combjai márványoszlopok, színarany talapzaton, termete olyan, mint a Libánon, pompás, mint a cédrusok, ínye csupa édesség rajta, minden oly kívánatos, ilyen a szerelmesem, ilyen a kedvesem, Jeruzsálem leányai. Tessék, üljünk le. Lehet ezt az énekek énekét, ezt a részt olvasni sokféleképpen. Azt tudjuk, hogy az Ószövetség három nagy részbe tagozódik. Vannak a történeti könyvek, mint a Mózes könyvei, tehát a teremtés, kivonulás, számlálás és ilyenek. Vannak a királyok könyve, a krónikák könyve, ahol zsidó történelem részei vannak megírva tanúságosan számunkra. Vannak a költői részek, a Zsoltárok könyve, a Prédikátor könyve, a Példabeszédek könyve, a Jób könyve és az Énekek éneke. És vannak a profécia leírások, a nagy proféták és a kis proféták. És ezt évszázadokon keresztül válogatták, gondoskodtak róla, hogy melyek azok a könyvek, amelyek egymást igazolva, egymáshoz igazodva Istenről beszélnek. És valami féleképpen arról a viszonyról, ami Isten és ember között alakul ki. És ezért vannak olyan írások, amelyek kívül kerültek a kánonon, tehát azok a könyvek körül, amik nem a Bibliában vannak, mint megvannak a katolikus Bibliában, Tóbiás könyve, Judit könyve, Makabeusok könyve, ezek a, még mondják deutero kanonikus könyveknek is, és vannak az apokrif iratok, amelyek egyáltalán nem kerültek bele az igébe. Luther Márton, a nagy reformátor azt mondta róluk, hogy ezeket olvasni jó, de nem a bibliai alaptanításokat tartalmazzák, hanem sok nem bizonyított dolgot írnak le, amire egyébként mondjuk rá a katolikus egyház hivatkozik, ilyen Mária mennybe menetele. Hát nem olvastunk, de mások említik, hogy igen, megfigyelhető, ott megtörtént. És ezért így van. Az énekek éneke, azok a költői kategóriába tartoznak, ahol egy hosszú-hosszú leírás van a szerelemről. Mégpedig, és itt a hátsó sorban mindenki örült, hogy ezt a részt olvassuk. Azért fontos ez, hogy hogy olvassuk, mert igazából aki ezeket a költői képeket leírta, elővette, az nem emberi módon gondolkodott, nem az emberi viszonylatokról gondolkodott ember és ember között, de azokat a képeket használta, és szerette volna valahogy körbeélni, írni azt a lelki viszonyt, ami ember és Isten között a tökéletes, mondjuk rá optimális. Ezt így mondják, szerelmes a vőlegény a mennyasszonyba. És az ötödik rész pontosan ezt a viszonyt taglalja különleges módon, szép körülírásokkal. És a biblia tudósok egyértelműen azt mondják, hogy itt nincs más leírva, ha mi azt mondjuk, hogy Isten igéje, Istentől ihletett és hasznos a tanításra, megjobbítása, az igaz ember felkészítésére, a jó cselekedetekre, nem másnak a leírása, mint az a szeretet kapcsolat, ami széttéphetetlen tud lenni hívő és Isten között. Jeruzsálem, a zsidók jelképe, és Jahve vagy Jehova, a Teremtő között. És ez a kapcsolatnak a teljes mélységéről beszél, ha van mélysége az életünknek, a hitünknek, és nem felszínessége és sekélyessége. És a mélységét, az igazi tartalmát írja le az énekek éneke ezeken a verseken keresztül, amikor szeretne bennünket elgondolkodtatni arról, hogy hogyan viszonyul a mennyasszony, az egyház, és a mennyasszonyon belül mi Istenhez. Hogy mit jelent a számunkra Isten, mennyire mélyen éljük át a vele való közösséget. És itt a nagyon fontos, hogy disztingváljunk, tehát nem az egyház és a hívő kapcsolata, hanem az egyén és Isten kapcsolata. Hát nem az, hogy mennyire ragaszkodok a felekezetemhez, vagy azoknak a szokásaihoz, amelyek állandóan változnak, és mégis én ragaszkodok egy-egy generációs szokáshoz, hanem hogy mennyire mély az én mély, elmélyült és tartalmas és bőséges az én kapcsolatom Istennel. Amíg gyermekek vagyunk, addig úgy gondolkodunk, mint a gyermekek. Minden reggel, vasárnap megharcoljuk a gyermekeinkkel. A gyermeki gondolkodást Istenről, az egyházról, az imaházról, az Isten tiszteletről, mert ők még gyermekek. És ők azt mondják, hogy nem értjük. Ez a mi felelősségünk. De amikor felnőttek vagyunk, és azt mondjuk, érettebbek vagyunk. Milyenné nemesül, értékelődik föl a mi kapcsolatunk Istennel. Ez meglátszik sok mindenben, és ez meglátszik rajtunk. Meglátszik az a nemesedési folyamat, akkor, amikor Isten vár tőlünk valamit. Amikor várja azt, hogy mi tegyünk lépéseket felé. Amikor várja azt, hogy mi legyünk áldozatkészek. Amikor várja azt, hogy lépjünk a helyünkre, álljunk a helyünkre, és tegyünk félre minden emberit. Emberi alatt értve számításokat, energiát, időt, fáradtságot. És legalább akkora erőfeszítéseket tegyünk a lelki életünk javulásáért és növekedésért, az Istennel való kapcsolatért, mint bármi másért, ami nagyon fontos az életünkben. Nem egy kicsit, vagy valamennyire fontos az életünkben, vagy ott van az életünkben, hanem ami nagyon fontos az életünkben. Erre van otthon egy példánk, készítettünk egy bográcsost. Ez olyan kollektív bográcsos volt, hogy mindenki egy kicsit beledolgozott, és aztán, amikor elkezdett forni, égni alatt a tűz, mindenki ott hagyta. Kiki arra járt, oda dobott egy kis tűzrevalót, és a végén majdnem oda kozmált. Igazából senki sem törődött vele. Aki megcsinálta, aki előkészítette, azt a részét vállalta, aki ott ült a kezdetekben, az vállalta, hogy valami menjen, legyen tűz belőle, és a végén mindenki szerteszét futott, és azt mondták, majd lesz belőle valami. Hát képzeljük el, hogyha mi viszonyunk ilyen Istennel, hogy elindul valami, aztán mindenki csak úgy ránéz, és azt mondja, na, majd nő ez magától. Tudjuk, hogy nő a fű magától? Hát magától nem nő. Ugye? El kell vetni, el kell dolgozni, előtte, utána a földet, és utána locsolni kell, és ha kitartunk, akkor lesz attól valami. Isten áldásától is nyilván, a napfénytől, a nedvességtől, tudjuk jól, ezt nem is kell mondani. A mi mélységes, alapos kapcsolatunk Istennel akkor formálódik ki, ha mi elmélyülünk Isten dolgaiban, és elkötelezzük magunkat. Ebben a részben azt látjuk, hogy a vőlegény keresi a mennyasszonyt. Bejöttem kertedbe. Húgom, mennyasszonyom. Szedem virhámat, balzsamomat, eszem népes mézemet, színmézemet, iszomboromat és tejemet. Részegedjetek meg a szerelemtől, mondja. Ne csak egy tartás legyen ez az életünkben, hogy mi a morális, a Biblia morális részét fontosnak tartjuk, mert azt teszi igazán a társadalmat, és ezért én ehhez tartom magamat. Az énekek énekében a kihívás a végletekig megy. És azt mondja, hogy legyen tűz az életünkben. Legyen láng az életünkben. Isten felé. Legyen egy olyan elmélyült, komoly szerelem, amit nem éget meg semmi, amit nem szaggat szét semmi, ami nem kikezdhető minden héten és minden pillanatban. Ma már a tinédzser gyerekek mesélik, hogy mennyire felszínes a szerelem, ami egy hétig tart, két hétig tart, és közben mindketten másfelé is tekingetnek. És mennyire csak kapcsolatnak, vagy egy alkalmi viszonynak látják azt. És Isten nem ilyen mély helyett ilyen sekély dolgokról beszél, hanem arról beszél, hogy legyen ez egy végsőkig erőteljes kapcsolat. Amikor azt mondom, hogy ez a legfontosabb dolog az én lelki életemben. Hallga, aludtam, de ébren volt szívem. Hallga, szerelmesen kopogtat. Nyiss ajtót, húgom, kedvesem, galambom, gyönyörűségem. A vőlegény szól így a mennyasszonyhoz. A mennyasszony, tiszta ruhába öltözött mennyasszony az egy. Isten így néz felénk, és nem fél szemmel, vagy így oldalról, oda pislant csak az emberre, és azt mondja, hát jó, itt az ember is, van még más is. Hanem teljesen megnyitotta a szívét, és a szeretetét teljesen megmutatta az embernek, és azt mondta, hogy itt van, viszonozd. Mit kap tőlünk Isten viszonzásul a mi életünkből? Mekkora lángot, mekkora tüzet, mekkora lelkesedést, égést? Mennyire adjuk mi vissza azt, ami neki, amit ő szeretne? Mondja a 4-es vers szerelmesen, benyújtotta a kezét a résen, mint ahogy Jézus nyújtotta a kezét a latornak, vagy a latroknak, mind a kettőnek gyakorlatilag, amikor keresztre került. Nyújtotta a kezét a népnek is, amikor a csuklójába szögeket vertek. Nyújtotta a kezét, akár még Herodesnek is. Miként fogjuk mi az ő kezét? Milyen módon éljük át azt, hogy Isten ilyen irántunk, és ennyire szeret bennünket, vagy kifejezhetetlenül még jobban szeret bennünket? És azt mondja az ige, hogy ebben a részben, egy költői képek, hogy hogyan menjek én a szerelmesem után, a mennyasszony után, amikor már tiszta vagyok, amikor már elkészültem alvásra, hogyan piszkolhatnám be magam. És azt mondja, mégis szívem felindult iránta, mentem utána, fölkeltem, hogy ajtót nyissak neki kezemről, mirha csöpögött az áldás, a mirha az Isten tisztelet része volt, olajszerű. És áldását akarta nyújtani, a mennyasszony pedig hopp, eltűnt. Nem jellemző ez ránk olyan sokszor, hogy amikor Isten kinyújtja a kezét, és azt mondja, hogy akkor itt vagyok, és majd felkorollak, és viszlek, és veled leszek, hogy akkor mi nekünk eszünkbe jut, hogy jaj, most Istent félretesszük, van fontosabb dolgunk, és megyünk. Szeretetnek a megnyilvánulásai, a szerelemnek a megnyilvánulásai, azok nagyon ismertek a 1 Korintus 13-ból. És ott leírja az ige, hogy annyi mindent képes megtenni azt, aki szeret. És félre tudja tenni önmagát és önmaga fenntartásait és akár rossz tapasztalatait is. Mert azt ugye tudjuk, hisszük, hogy Isten nem hátsó szándékkal és nem rossz indulatból közeledik felénk, és semmi kihasználási vágy nincs benne. Az ő tökéletes szeretete olyan, hogy ő ad, attól függetlenül, hogy mit adunk mi, és nem várja el olyan értelemben, hogy kötelező érvényűen, hogy pedig muszáj. Az embernek szabad akarata van abban, hogy megmutassa, hogy mit tud viszonyozni, de Isten elkötelezi magát felénk. És az énekek éneke ezt írja le. Azt mondja, hogy szívem felindult iránta. Miért? Ki vagyok én? Vagy kik vagyunk mi? Olyanok vagyunk, aki iránt megindulhat Istennek a szíve. Annyira különlegesek volnánk. Egymás közt szólva azt mondjuk nem. De Isten azt mondja igen. Mert Isten szerette a világot. Mindenki, aki tudott visszaválaszolni, azért adta a fiát, és a csőd az a 6. részben ajtót nyitottam szerelmesemnek, de szerelmesem már megfordult, elment. Lelkem megindult beszédet, azért kerestem őt, de nem találtam, kiáltottam, de nem válaszolt. Ádám, hol vagy? Mondja egész Mózes első könyvében az ige, hát elbújtam, mert féltem tőled. Miért kellett félned? Mert vétkeztem. És sokszor nem talál bennünket Isten, bármennyire is szeret, azért, mert készek vagyunk elszakadni tőle. Hirtelen a látás terünkbe kerül valami olyan, amire azt mondjuk, hogy ez az igazi, ezért érdemes mindent felrúgni. És Isten kegyelme az, hogy ennek ellenére sem mond le rólunk, az ő szeretete valóban annyira végtelen irgalma, könyörülete, hogy érdekes mód, nem mondod el 20, 30, 40 vagy 80 év után se az emberről. És kitart mellette, és nem adja fel. Ezt mondja a 8-as vers, miután a vőlegényt leállították, és nem engedték tovább. Esdre kérlek, Jeruzsálem lányai, ha megtaláljátok szerelmesemet, mondjátok meg neki, hogy a szerelem betege vagyok. Isten szeretete mély. Mélyebb, mindennél, és azt a mélységét, tartalmat mutatta azzal a kereszt áldozattal is, amit adott nekünk. Amit értünk adott, nem csak nekünk adott, értünk adott. És továbbra sem mond le rólunk. Itt a rész vége felé leírja, hogy milyen gyönyörű a szerelmese, mennyire különleges az ember Isten számára. Akiben talán mi nem látunk semmi szépséget. Se az alakjában, se a jellemében, se az értelmében. Isten azért is lehajol. És azt mondja, hogy szeretem. Egy afrikai gyülekezet, külvárosi, dél-afrikai külvárosi gyülekezet falába beépítettek egy inkubátort. A koraszülött gyerekeket szoktak inkubátorba rakni, és 20 év alatt 3000 gyereket raktak oda be, felelőtlen szülők. És ez a 3000 gyermek mind talált a szó legnemesebb értelmében édesapát és édesanyát. És egyik ismerős lelki pásztorunk hallgatta az egy ilyen árva, örökbe fogadott lánynak az énekét, csodás kegyelemről, Amazing Grace, és arról, hogy mit jelent az, hogy őt örökbe fogadták, és nem taszították, és nem vitték, ahogy más helyen szokták, szemetes kukába, és hagyták meghalni. És hogy most Isten gyermeke. Ők szó szerint az utcáról szedték össze a gyerekeket, és mutatták meg a szeretetüket. Hogyan éljük meg mi itt házon belül ezt az isteni szeretetet? Amikor mások az árvák és a senkik iránt meg tudták mutatni, akik semmi közük, hogyan éljük meg mi ezt a szeretetet? Hogyan mutatjuk meg egymásnak, van-e valami hiányosságunk? Abban, hogy az a tűz ne lángoló kard legyen a kezünkben, nem egy ölelés, egy barátság, egy jó indulat. Lehet, hogy ez nekünk a következő lépés. A Jelenések könyvében azt írja, hogy a vád ellened azt, hogy elfelejtetted, mi az első szeretet. Elfelejtetted, mi az, hogy Istent és a felebarátot szeretni kell feltételek nélkül, és vissza kell menni, és a recept, a diagnózis után a gyógymód, azt, hogy vissza kell menni. Ahogy szerettük a legjobb szerettünket, a legjobbat, aki közelöttünk volt, körülöttünk volt, velünk volt, úgy kell szeretnünk mindenkit. Ahogy szerettük őt, annál jobban szerettük és szeretjük a jó atyát, úgy kell szeretni az embereket. Másik ismerős család, amelyik országban csak jár, Szabadkán is jártak. Amikor árva gyereket láttak, beteg gyereket láttak, mindjárt megkérdezték, hogy örökbefogadható náluk, külföldi, örökbefogadhat gyereket? Csak ránéztek, és azt mondták, ő. Hát a mi törvényeink bonyolultabbak annál. Nem működött a dolog. De engem nagyon szíven talált. Az, hogy valaki tud így szeretni első látásra, és nem azt kérdezi, hogy hát mi lesz, ha iskolába kerül, mi lesz, ha gondom lesz, mi lesz, ha betegsége van, mi lesz, ha gyermeke lesz. És milyen a mi szeretetünk? Azok felé, akik ugyanúgy szeretik az Urat. Milyen a mi szeretetünk, ami megmutatja az egységet bennünk, hogy ugyanazt az Urat szeretjük, és ugyanúgy képesek vagyunk sok mindenre, mert ugye aki szeret, az képes két szelet kenyeret a másik faluba átvinni egy éjszaka, mert annak a másiknak arra van szüksége. Vagy bármit megtenni. Van-e hiányosságunk? Ezen a téren, az Isten iránti szeretet terén, amikor ő mindent megtett értünk, és a fele baráti szeretet idején. Csak félreteszünk, félrerakunk dolgokat, vagy azt mondjuk, hogy van-e bennem áldozatkészség, mert én is megtapasztaltam az ő szeretetét. Tudja összetörni Isten igéje a szívünket, és mondani azt, mondatni azt velünk, hogy érkeztem, de nem is egyszer. Napok mentek el a haragommal, évek mentek el a zsörtölődésemmel, az elégedetlenségemmel, közben pedig éltem Isten szeretetében, kegyelmében, védelme alatt. A héten megint az történt, ami két éve, hogy egy fiatal 19 évesen neki ment egy villanykarónak, és szörnyet halt. És úgy ledöbbentett bennünket, ismerős. Mekkora kegyelem az, hogy Isten bennünket kicsit jobban megvigyáz. És értékes az életünk a számára. És nem enged meg mindent, de nagyon szeret bennünket. Teszünk-e azért valamit, hogy a mellettünk rohanó emberek, akár vesztükben rohanó emberek megérezzék azt, hogy van egy olyan szeretet, ami minden felett való. Az énekek éneke, olvasgassuk, gyönyörűen írja le azt a leglángolóbb, legégőbb érzést, ami az emberekben van. Hatodikban szoktam tanítani a reneszánszt, akkor kérdezem vissza, hogy hát a szenteskedés és a képmutatás után a költők elkezdtek írni az emberi érzésekről. És akkor kérdezem a gyerekeket, mondjátok gyerekek, melyek a legmélyebb érzések. A lányok mindjárt kivirulnak. Hát a szerelem. Fiúk azt mondják, hát az evés. Jaj, mondom, az nem érzés, az valami más. És tudunk-e úgy válaszolni Istennek, ahogy ő szeretett bennünket? Tudunk-e úgy válaszolni a bennünket élt helyzetekre, ahogy Isten szeretett bennünket? Én nem hiszem, hogy most egy ige hirdetés alatt megtörik a szívünk, bár úgy lenne. De legyen az, hogy tartsunk mély önvizsgálatot bennünk, magunkban. És nézzük meg, hogy mit vétettünk. Ha vétettünk, vagy ha nem, akkor pedig gerjesszük fel magunkba azt, amit Isten adott nekünk. Tudjuk megbocsátani, tudjunk bűnöket rendezni, tudjunk újra szeretni, tudjuk újra megkeresni az első szeretetet. és ne az első mondatunkkal vagy pillantásunkkal gyilkoljunk, hanem szeressünk és építsünk és segítsünk és tanácsoljunk. Mindenkiben van érték, amit Isten elhelyezett, azokat szedjük elő és azokkal éljünk. Amen.